Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli!
Szia, Gábor! Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
A legfontosabb az az, hogy gratulálunk Hanga Ádámnak és a Golden State Warriorsnak is, de Hanga Ádámot szeretném természetesen külön kiemelni olyan szempontból is, hogy bejött neki a klubváltás, meg tudta csinálni ezt igazából az álmaiból gyakorlatilag már csak az Euroliga megnyerése és az NBA-be való kerülés van hátra. Hát nem tudom, hogy mind a kettő megvalósítható-e még ezen a ponton, de minden esetre Ádinak így is fantasztikus, zseniális karrierje van, aminek szerintem mindannyian örülhetünk, és ha még ebből a kettőből akár csak az egyik is megvalósul a közeljövőben, mert mondjuk azt mondhatom, hogy szerintem még egy 5-6 évig azért biztos tud magas szinten kosarazni, akkor az még további inspiráció, motiváció nekünk, az egész országnak, úgyhogy Ádám, nagyon büszkék vagyunk rád, és gratulálunk.
Én is gratulálok neki. Szerintem, hogyha minden áron akarna Ádám ugye az NBA-ben játszani, akkor játszhatna. Ha nem most, akkor később, de lehet, hogy ezen a ponton már nem is feltétlenül ez az álma. Minden esetre Európában gyakorlatilag most már abszolút a csúcs közelben van, vagy én azt mondanám, hogy félig meddig fel is ült, mert nyilván azért a spanyol bajnokságot megnyerték, és hát nagyon-nagyon közel volt tényleg az Euroliga győzelemhez is. Gyakorlatilag szerintem semmi nem választott el a két csapatot tudásban, rangban, sőt, úgyhogy időkérdéssel, és remélhetőleg ott is nyerni tudnak.
Ami pedig azt illeti, hogy ki tudott nyerni az NBA-ben, mindannyian tudjátok már, kedves hallgatóink, hogy a Golden State Warriors 4-2-vel beúszta ezt a döntőt, és természetesen a gratulációnk nekik is szívből szól. Azt gondolom, hogy itt hamarosan rátérünk arra, hogy ez egy nagyon nagy történet, egy olyan sztori, amit érdemes lesz később is elmesélni, hogy tért vissza ez a dinasztia. Ezen kívül azért mindenképpen ejtsünk pár szót magáról a döntőről. Igaz, hogy gyakorlatilag az a trend, ami a negyedik meccsen beütött, és amiről még beszéltünk is nektek podcastben, az már nem nagyon tudott elmozdulni. És tulajdonképpen a Bostonnál azt láthattuk, hogy egyre szűkül ez a rotáció, és egyre fárad a Boston, miközben a Golden State-nél a működő dolgok azok stabilak maradtak, és jobban bírták fizikailag. És ez azt eredményezte, hogy az 5.-6. meccsen már nagyon hasonló koreográfia, hasonló forgatókönyv valósult meg. Ilyen szempontból mégiscsak hasonlított egy picit a tavalyi döntőre a dolog, ahol a Suns kezdett jobban, aztán mondjuk ott azért kellett módosítani bőven a Bucksnak, de utána már rátaláltak egy olyan útvonalra, amiből az utolsó 3 meccsen már nehezen jöhettek volna ki vesztesen. Szóval itt is volt egy fordítás, még ha nem is 2-0-ról, hanem 2-1-ről. Nem ezért nagy ez a sztori, de azért mindenképpen jegyezzük meg szerintem azt, hogy a Bostonnak gyakorlatilag ez az elfogyás, így utólag beláthatjuk, hogy alig lett volna elkerülhető, és így is szenzációs, hogy mit ki nem hoztak ebből az idei évükből.
Érdekes összességek végeredménye volt ez, ugye utolsó meccsekre, mert az is megfordult, hogy a Warriors triplázott jobban, és többet is, ami ugye a playoffra egyáltalán nem volt jellemző, és ha tényleg a hatodik meccs, induljunk visszafelé, ugye azzal, amivel véget ért, ott gyakorlatilag már teljesen feladta a saját játékát és a saját játék stílusát is a Boston. 28 triplát emeltek rá, ami hát ebben az érában hihetetlenül kevés. pedig jól dobták őket, tehát valahogy annyira kivette a Szeleta Vitorláiból a Warriors a tapasztalatukkal, mondjuk ki a küzdeni tudásukkal, hogy itt tényleg az utolsó két meccsre egy olyan dolog rajzolódott ki, amiről nem hittük volna, hogy meg fog történni. Tehát egyrészt elfogyott a Celtics, ahogy mondtad, másrészt pedig teljes mértékben feléjük nőtt a Warriors. Én ezt így ilyen szinten nem láttam jönni, és szerintem kevesen. A Warriors szurkolókon kívül nyilván, de hát ők ugye minden évben látták ezt valószínűleg tavaly is, amikor nem jutottak playoffba. Nyilván beszélünk el Steph Curry zsenialitásáról, talán a legjobb döntőjét hozta le ugye az eddigi öt döntőjéből.
Bocsi, mielőtt még rátérünk Curryre, azért
hat döntő volt.
Itt a stratégia mellett nem menjünk már el ennyire szó nélkül, tehát hogy azt én ki akartam külön emelni. Ez az, ami miatt véleményem szerint keveset beszélünk még mindig Steve Kerrről, hogy ugye ez a két csapat volt az, amelyik a legjobban el tudta rontani a másik játékát szinte az egész playoffban. És mondhatjuk erre, hogy a két legjobban védekező csapat, ez azért de facto nem igaz, de abban biztos vagyok, hogy a Warriors volt a legintelligensebben védekező csapat, és ez nagyban köszönheti annak az a gárda, hogy egyrészt ott van nagyon sok intelligens védő. Tehát Klay Thompson is az például, még annak ellenére is, hogy mondjuk az első meccsen ugye rárakták Brownra, és az teljesen esélytelen volt. De utána, amikor már kicsit ilyen besegítő szerepben, meg nem Brownt fogva kellett játszania, például az utolsó három meccsen nagyszerűen védekezett ő is. Draymond Green valószínűleg a legintelligensebb védő a ligában. De Looney is kifejezetten intelligens védő, sőt ezt a szegmensét nézve a védekezésnek Steph Curry is az. Gary Payton az egyik legjobb guard védő, akit valaha láttunk. Andrew Wiggins hihetetlen lépéseket tett, ugye még tavaly is, mikor mondtuk már, hogy jó, ez nem az a nagyon rosszul védekező Wiggins, hanem ez egész jó, még ahhoz képest is fejlődött idénre, és gyakorlatilag nyilván nem véletlen az, hogy a végén egy Jordan Poole-nak a percei jó részét már elvette Gary Payton, ez oké, de gyakorlatilag ezzel a hiperintelligens rendszerrel el tudták érni azt, és főleg Kerr, hogy ha valamilyen nagyobb stratégiai előnyt ki akarnak maguknak aknázni, akkor az ellenfél ne tudjon vele mit csinálni, és a Boston nem is tudott, itt mondtad, hogy a végére már inkább feladták a triplákat, megpróbálták csak azért is támadni a festéket, csak hogy a Bostonnak ehhez nem volt megfelelő embere. Tehát a Boston támadásbeli hiányosságát olyan szinten használta ki a Golden State Warriors, hogy azzal már nem tudtak a végére mit kezdeni. És nyilván itt azt el kell ismernünk, hogy a Golden State Warriors egy esetben nem tudott igazán mit kezdeni a Boston Celtics-szel, és főleg támadásban, tehát amikor a Boston védekezett, ha Rob Williams a pályán volt, de Rob Williams nem volt eleget a pályán, és nem is tudott eleget a pályán lenni, és a negyedik negyedekre ráadásul ki is készült. Szóval a Golden State-nek igazán ez az egy problémája volt stratégiailag a döntőbe, hogy egy Rob Williams féle magas le tudja védekezni azt, amit csinálnak, vagy vele a pályán a Celtics, de mivel ez nem jelentett akkora problémát, és ők sokkal nagyobb gondot csináltak a Bostonnak azzal, hogy azt mondták, hogy próbáljátok meg triplából megverni, úgyse fog menni, ezért aztán stratégiailag is fölé nőtt a Golden State a Bostonnak, és ez döntötte el gyakorlatilag a párharcot.
Egyébként Currynek hat döntője volt, ugye, mert ez volt a negyedik győzelme, igenis a hatodik döntője. Ugye kettőt veszítette, a 16-ost és a 19-est. Ami még számomra szintén meglepő, pedig lehet, hogy nem kellene teljesen meglepőnek lennie, hogy a hustle statokat is gyakorlatilag megnyerte a Warriors nagy részt, bár ugye végül a lepattanó csatát a párharcra nézve megnyerte a Celtics. Átlagosan több lepattanót szedtek le, viszont valahogy az volt végig az érzésem, hogy ezeknek a fontos pattanoknak az időzítése, és ez egyébként egész Warriors-ra jellemző volt a fontos labdalopások, a fontos triplák, ezek a megfoghatatlan dolgok, amiket egy elit csapat tényleg a legjobb időben tud elővenni, ezek valahogy aránytalanul náluk jelentkeztek, nem? Nem volt neked is ez az érzésed?
Bevallom őszintén, hogy voltak meccsek, amikor igen, de összességében én a hustle statokkal kapcsolatban inkább azt láttam, tehát nem főleg a lepattanózásban láttam a különbséget, hanem abban, hogy mennyi nehéz dobásba kényszerítették ugye az ellenfelet, hogy nyúlkáltak oda, ezt nem hiszem, hogy van erről stat, de ha már megfoghatatlan dolgokról beszélünk, igazából a Golden State Warriorsnak a besegítő védekezése az talán most volt a legjobb az egész playoffban. És ahogy Draymond Green be tud segíteni, azt tudjuk, hogy milyen, de én azt gondolom, hogy mire megismerték jól a Bostont, és a Bostonnak a valljuk be egysíkú támadó játékát, mert nekik azért ez az egysíkúság, ez ott volt már az alapszakaszban is, a többiek is ezt egyre jobban csinálták, szóval a kevésbé megfogható dolgok közül én talán ezt emelném ki, nem a pattanózást, mert megint csak azt kell kiemelni, hogy amikor Robert Williams pályán volt, akkor viszont az ilyen jellegű hustle statokba, hustle dolgokba a Celtics még fölé is tudott nőni a Warriorsnak. Nagyon-nagyon kellett volna igazából a Celticsnek egyébként egy teljesen egészséges, 40 percre bevethető Time Lord, de ez most nem volt adott, és még egy dolog nem volt adott, a pad. Ezt meg is akartam tőled kérdezni, hogy most ez igazán azért van, mert padjátékosok is elfáradtak, vagy azért van, mert nem bírták már el ezt a szintet? Nagyon jó kérdés, de azért eljutottunk a végére oda, hogy a Celtics kezdője tudja kizárólag tartani a Warriors-zal a lépést, és amint egy Grant Williams, egy akár Derrick White, akinek micsoda meccsei voltak korábban, és Pritchard bármelyikükben, de csak az egyikükbe áll, abban a pillanatban esik darabokra a Celtics elől, és aztán kicsit később hátul.
Igen, most azon gondolkodtam, hogy mit mondjak, hogy hány emberes csapat volt ez a Celtics a döntőbe, és maximum 7-ről indultunk, de én legszerűsebben azt mondom, hogy 6 emberes csapat volt, mert Grant Williams sem, és Pritchard sem tudott faktor lenni egyáltalán döntőbe gyakorlatilag.
Egyik oldalon se, ezt tegyük hozzá.
Egyik oldalon sem. Tehát gyakorlatilag a döntőre tényleg ez egy 6 emberes csapattá vált. Itt tehát nem úgy fel kell vetnünk a lehetőségét annak, hogy itt játékos állomány probléma volt, hanem nem is tudunk más következtetésre jutni csak erre. Ez nem egy bajnoki támadójáték, és ez nem egy bajnoki rotáció. Tehát amikor a Celticsről fogunk majd beszélgetni, és elbúcsúzunk tőlük, akkor, és erről már írtam nektek ugye az adás előtt is a napokban, hogy én nem fogok tudni túlzottan optimista lenni. Annak ellenére, hogy a fiatal magod az ugye nagyon fiatal és nagyon jó, de itt alapvető hiányosságok vannak, amiket igazából csak cserék fognak megoldani, illetve egy retool, amire meg is vannak egyébként az eszközeik, mert az összes drappikjük náluk van, úgyhogy én abszolút ezt várom a Celticsnél, hogy ők most agresszívek lesznek ezen a nyáron, és oda tudnak jönni két olyan rotációs játékost, akik meg tudják majd azt csinálni, amit egy Grant Williams sem, és egy Pritchard sem tud megcsinálni, és nem feltétlenül kell helyettük oda vinni őket, hanem akkor ugye lejjebb tolod Grant Williams-t és Peyton Pritchardot, és egy ideális esetben ők is fejlesztik a játékokat, ugye mind a ketten fiatalok még, és akkor jövőre neki mehetsz újra, de bele kell nyúlni a számomra, teljesen egyértelmű lett itt a döntő 6. meccsére.
Kezdhetünk ezzel, búcsúzhatunk a Celtics-től, és aztán visszatérünk a Warriors-ra, akkor még a döntővel kapcsolatban is beszélhetünk róluk, meg nyilván arról is, hogy történelmileg ez mit jelent, de akkor a Celtics-ről azért azt mondjuk el, hogy úgy éreztük, hogy volt némi szerencse abban, hogy eljutottak a döntőig, én azt gondolom, hogy a Celtics drukkerek nagy része is így érzi, de ennyi szerencse kell. Tehát ez egy döntőre esélyes csapat volt, akinek kijött a lépés, és az igazi hiányosságai, bár már korábban is mutatkoztak, de a döntőben jöttek ki legjobban, egy olyan csapat ellen, amely kiválóan értette ahhoz, hogy ezekre a gyengeségekre rámutasson. Ugyanakkor azt többször hangsúlyoztuk, és ezért is egyébként nagyon nagy dolog ez a Warriors visszatérés, nem volt idén igazán kiemelkedő csapat. A Golden State sem volt az, végül a Suns sem bizonyult annak, és végül a Boston sem, amelyik azért a szezon második felében rámondhattuk volna, hogy kiemelkedett. Talentben semmi esetre sem volt kiemelkedő csapat. És ebben az érában, amiben most vagyunk, a Boston Celticsnek nagy valószínűséggel a következő pár évben még lehet esélye, ha csak nem tudom, nem robban fel teljesen a Grizzlies, vagy szóval nem jön valami olyan, ami egy újabb kiemelkedő csapatot kitermel. Boston Celticsnek jó esélye lesz a további években is akár döntőig menni. Mindig kell hozzá egy kis szerencse, mindig kell egy Middleton sérülés, vagy az, hogy a fél Miami a kórházból járjon meccsre. Biztos vagyok benne, hogy elfáradtak a 2 hét meccses párharc után. Biztos vagyok abban is, hogy a Golden State-nek nagyon jól jött, hogy 4-1-en le tudta zárni a Dallast. És ez az ő érdemük, tehát félreértést ne essék, de mindezt összevetve a Celticsnek, ahogy mondtad, a mélységi problémája csak az egyik baja volt. A másik vannak azért speciális problémái, ugye ezt is szintén említetted, hogy ez nem egy olyan támadó csapat, amelyik NBA győztes lehet ezzel a kapacitással, úgymond.
A mai érában ezt hozzáteszem, tehát korábban ez működhetett volna, szerintem a 20-as években, ugye erről is beszélgettünk kicsit az admin cseten, a híres admin cseten, visszanéztem, és igazából ilyen kevés dobott ponttal talán utoljára a 2014-es Spurs, nem volt csak 2014-es Spurs sem, a 2011-es Mavericks tudott volna nyerni, amit most a Celtics átlagolt. Egyszerűen kell találniuk minimum 5, de inkább 8 pontot valahogy majd ebben a rotációban.
És némi szervezést is, nem gondolod?
Igen, az, nyilván ideális esetben az is ott lenne, de az a baj, hogy be is vannak-e betonozva valamilyen szinten, mert én például az tök egyértelmű, és szerintem ebben egyetértesz, hogy a Time Lord, Tatum, Brown 3-as triót egyáltalán nem bontanám meg. Azt köszönöm szépen, azt kérem 10 évre. Uh-huh. Viszont a problémák szerintem az lesz, hogy ők ezt igazából kvartetnek gondolják, és Marcus Smartot is ide számítják, és Smart idén nyilván újra feljátszott az értéket, mert ha emlékszel, akkor nála egy ilyen hullámvasutazás állt be, ugye volt egy nagyon jó szerződése, amikor a liga egyik legalulértékeltebb játékosának tartották a Celtics fanok, de támadásban egyszerűen nem volt még meg az a dobó hatékonyság, amit talán később hozzátett, és amikor ezt hozzátett, és most ugye megnyerte az évvédője díjat is, és fejlődött valamennyit a playmakingje is, mi is úgy gondoltuk, hogy hoppá, hát ő gyakorlatilag egy mozdíthatatlan piece. Viszont ez a problémám bele, hogyha valahol fejlődni akarsz, akkor hol tudsz fejlődni? Nyilván nem Rob Williams-et, nyilván nem Tatumot, és nyilván nem Brown-t fogod, vagy próbálod meg elcserélni, hanem akkor Smarthoz kell hozzányúlni, mert a Smart van, ő van annyira jó, ahhoz, hogy azt gondolt, hogy te vele fogsz nyerni. Viszont szerintem ez csak akkor elképzelhető, hogyha egyrészt megszerzik azt a két kiváló rotációs játékost a nyáron, ugye a draft pickek bevonásával is, és ezzel párhuzamosan fejlődik ugye a duod playmakingje, ugye amiről annyiszor beszélünk, az ő Kawhi Leonard, Paul George duójuk playmakingje, játékszervezése, labdakezelése. Tehát ha többféleképpen lehet itt nyerni, de úgy szerintem nem fogsz tudni nyerni, hogy megtartod Smartot, és nem fejlődik elegendően ugye Tatum és vagy Brown labdakezelése, játékszervezése. Tehát alapvetően ez a problémám, hogy ez egy nagyon jó szituáció, de egyben csapda szituáció is.
Így van.
Mert nem tudsz mindenhogyan nyerni. Nem tudsz csak úgy nyerni, hogy azt mondod, hogy oké, ez egy nagyon fiatal csapat, az egyik legfiatalabb mag, már konferencia döntőben voltunk 3 éve, vagy 4 éve, ugye Tatum első évébe, most már döntőbe is jutottunk, hát mit akartok? Tök egyértelmű, hogy előbb-utóbb nyerni fogunk. Nem, rohadtul nem egyértelmű.
Így van, viszont másik oldalról is vizsgáljuk meg az, hogy ebben a szezonban találtak egy olyan edzőt, akivel ráadásul elően türelmesek is voltak, mert nem úgy indult az eleje. Támadásban konkrétan tragikus volt a Celtics, védekezésben jó. Hogy ezt ő aztán odáig vitte, hogy védekezésben elit, támadásban jó csapat lett a Celtics, és ennyire összeálltak, azt szerintem marha biztató. Tehát a legfontosabb pozíció lehet talán az edző, hogyha hosszú távon nézed, és azt meg lehet, hogy megtalálták. Tehát tudok a teljesítmény előtt le a kalappal, ráadásul fiatal edző még tovább is fejlődhet, ott van vele Stevens, nyilvánvaló, hogy segíti. Én azt hiszem, hogy ez például nagyon fontos építőkocka, ami már szintén megvan, illetve ez most a csapdaszituáció abban mutatkozik meg, hogy most egy, amit korábbi adásban említettem, egy 2 évvel ezelőtti Derrick Rose-t valahonnan szerzel, mondjuk egy mostani Burks-t például, aki New Yorkban ugye a padról beszállva volt egy hihetetlen szkórer ahhoz képest, hogy mennyire keveset beszéltünk róla. Egy hasonló játékos szerzel, beáll a padról, kioszt pár asszisztot, meg dob pár pontot. Ilyen játékos tegyük fel, hogy találsz, akkor ez majd átlendíti a Celtics-t automatikusan? Elég lesz ez? Mi van, ha jövőre szembe jön egy egészséges Bucks? Szóval nyilván arra törekszik egy csapat, hogy ő domináns legyen, vagy nagyon jó, és a saját lehetőségein belül teszi ezt, és ezért nem is várható az, hogy itt most csodát tegyenek a rosterrel. Sőt, én azt gondolom, ünnepelniük kell, hogy ilyen sokat kiosztak a szezonból, ünnepelniük kell ezt a döntőt, és úgy kell felfogni a következő 7-8 évet, hogy ott minden évben megpróbálunk lépésről lépésre fejlődni, ha valami nem jön be valamelyik irány, akkor a következő lépést megtenni. Lehet, hogy olyan lesz ez, mint a Mavs-nél, hogy 2006-ban nem sikerült, döntőbe jutottak, de nem sikerült, de a mag, ami abban az esetben ugye egy ember volt, köré folyamatos ritúlokkal aztán csak eljutottak a bajnoki címig. Jason Tatum valószínűleg nem lesz a legjobb játékosa a ligának, Jalen Brown valószínűleg nem lesz a legjobb játékosa a ligának, Rob Williams valószínűleg a támadás miatt nem lesz a top 3 centere a ligának. Tehát, hogy lehet ebben reménykedni, de én inkább azt mondanám, hogy a következő 7-8 évben legyen folyamatosan contender ez a gárda, és bízni kell abba, hogy ez egyszer kijön.
Én is azt gondolom, hogy itt abban bízhatnak, hogy úgymond a rendszerrel fognak nyerni előbb-utóbb, mint ahogy ugye a 2004-es Pistons nyert, vagy valamilyen szinten én ide számítom ugye a 2014-es Spurs-t is. Uh-huh. Ott is igazából a rendszer nyert, és nem a játékosokkal. Plusz mentségükre legyen szóval, hogy ők megpróbálták már azt, amit én szeretnék most kétszer. Uh-huh. Ugye konkrétan Kyrie Irvinggel és Kemba Walkerrel. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy nem értené ezt a vezetőség, vagy nem értette volna korábban, mert értették, csak hát sajnos a nem megfelelő játékosokkal próbálták ezt meg. Visszafordítatnak a kérdést felém a Celtics fanok is, hogy oké, okay, nagyon okosokat mondasz, mondjál egy olyan játékost a ligában, aki mondjuk megszerezhető irányító poszton, aki védekezésben is nagyon jó, mert nyilván a filozófiánk, nem hogy a filozófiánk része, az a filozófiánk, hogy
csapat identitása. Igen.
Igen, a csapatom identitása, és jobb játékszervező, és jó triplázó is, mert az is azért az identitásunk része, hogy nagyon jó tripladobó csapat vagyunk. Mondjak egy ilyen játékost, hát nem tudok egy ilyen játékost sem mondani, akit el lehet hozni drappikekkel, tehát nincs ilyen játékos konkrétan a ligában, szóval marad akkor az, szerintem reálisan, és nyilván ezért is próbálják majd meg ők is ezt az utat, mert hogy tényleg nem nagyon van most ilyen mozdítható játékos, hogy akkor viszont megerősítem, vagy nem megerősítem ezt a rotációt, hanem létrehozok egy normális rotációt, és akkor bedobom a drappikeket, de akkor egy 6., 7., vagy 8. nagyon jó játékos szerzek, és Térumnak, meg Brownnak pedig kiadom ugye nyilván az UKS nyára, hogy figyeljetek, fejlődni kell, mint labdakezelő, fejlődni kell, mint játékszervező, mert így tudunk majd elegendő offense generálni az egyébként nyilvánvalóan elit védekezésünkhöz, amiről tudjuk, hogy elég lesz a bajnoki címhez. Itt az lesz a kérdés, hogy elegendő támadójáték tudunk-e mellé pakolni, és akkor valószínűleg ez egyébként egy járható út is lehet, csak most ezt még nehéz elképzelni az alapján, amit láttunk a döntőbe, csak nem biztos, hogy ebből kell ugye kiindulnunk, hiszen tényleg nagyon fiatalok még ezek a játékosok. Elsősorban természetesen Térumra és Brownra gondolok. Robville Williamsből nem lesz nyilván játékszervező.
Igen, azt egyébként szerintem nem passzol rosszul, de nyilván az, hogy már ő belőle induljon ki a támadás, az egy kicsit sok lenne. Azt hiszem, beszéljünk akkor a Golden State Warriors-ról, és búcsúzzunk el tőlük is, ahol azért, ha visszagondolunk a dinasztiára, ahol voltak olyan pillanatok, hogy két szupersztár és két all-star szintű, vagy all-star játékos, ugye Draymond Green-t konszenzus top 20-ba tartották, Clay-t konszenzus top 20, top 30 környékén sorolták fel mindig. Ez egy igazi sztár csapat volt, ahol jól is illettek egymás mellé a darabkák, de ez most nem ilyen volt. Igaz, hogy kiegyenlített ligában, de azért lássuk be, hogy talentben semmi esetre sem emelkedett ki a Golden State, viszont ennek ellenére fantasztikusan összeillő darabokat találtak úgy, hogy például a Wiseman picket nagy valószínűséggel elszórakozták, ebbe is borzongató belegondolni. Persze kívánom Wisemannek a legjobbakat, de azért érthető az, hogy ahogy a Golden State Warriors itt építkezett, abból rengeteg szkepticizmus fakadt, és addig-addig mentek, amíg nem találtak egy olyan játékost, mint Wiggins, akit gyakorlatilag szerintem úgy vettek át, hogy majd valamikor tovább cseréljük. Tehát nem gondolom azt, hogy ők nem így vették át az elején, mert D'Angelo Russell is ment a duma, hogy hosszú távra hozzuk meg, stb. Aztán fél év múlva elcserélték. Ha Wiggins nem mutatja meg azt, hogy ő tud 3&D játékos lenni, aki például itt a playoffban is nagyjából végig az volt, kivéve, ahogy a döntőben két meccsen is sokkal több volt annál. Tehát egy igazán jó játékost megtaláltak, és úgy be tudták illeszteni, hogy közben az az igazán jó játékos, vagy igazán tehetséges, inkább így fogalmazok, az fel tudott fejlődni. Igaz, hogy egy más szerepre, mint amit korábban kellett játszania, de senki nem várta volna ezt Wiggins-től. Jordan Poole, akiért nagyjából reach-eltek, amikor draftolták, ez ugye azt jelenti, hogy hátrább várták Poole, de a Golden State elhúzta, és olyan hihetetlen türelmesek voltak vele, hogy két évig majdnem a liga legrosszabb játékosának tűnt. Hát az első évében biztos. És ezt a Jordan Poole-t is türelmesen kinevelték. Szóval azért én azt gondolom, hogy ez, hogy addig próbálkoznak, amíg be nem jön, ez nagyon megmutatja, hogy milyen elkötelezettek, milyen hihetetlenül elkötelezettek a végső győzelem irányába. És a tulajdonosi körnél kezdődik ez az egész, ugye Lékob, mikor 2010-ben átvette, nem minden rózsásan indult, emlékszünk a Monta Ellis ügyletre, stb. De azért végül ez a csapat tényleg a DNS-ében van az, hogy hogyan tudnak győztes keretet építeni, és ez a győztes keret, ez most tök más, nem szupersztárok, hada, meg nem tudom én, hatalsztár, hanem egy jól egybeillő, nagybetűs csapat, talán a csapat történetének legjobb védekezését produkálva, és egy időnként szupersztár teljesítményre még mindig képes, és fantasztikus döntét futó Curryvel felért a csúcsra, teljesen máshogy, totálisan máshogy, és a saját játékukat is nem egyszer meghazudtolva meg tudták nyerni a döntőt. Itt ez szerintem új dimenziót ad ennek a dinasztiának, mert nem tudom, érted-e, hogy mire gondolok, hogy nem az volt, hogy a bejáratott úton mentek, hanem addig keresték az utat, amíg nem találtak rá az újabb bajnoki címre.
Van angolban egy kifejezés, úgy szól, hogy mental gymnastics. Én nagyon-nagyon szeretem, mert ez egy létező jelenség, és nyilván én főleg a kinti fórumokat bújom, ott nagyon jelen van ez most. A Warriorsnak rengeteg utálója van, de tényleg rengeteg.
Mint minden dinasztiának.
Mint minden dinasztiának, így van, de náluk ez talán egyébként különösen. Nyilván nem ér fel a Heatles szál, tehát azért ezt tegyük hozzá, de utánuk az elmúlt 20 év szerintem leginkább utált csapata a Warriors a második helyen. A Heatles a Story meg a Sonású természetesen. És azért LeBron is tett nyilván. Ezek az utálók most hirtelen természetesen teljes pálfordulással amellett érvelnek, hogy hát 350 millió vagy mennyit fizetett a Warriors azért a keretért, persze, hogy nyernek. Van 5 All-Star-juk, ugye? Poole is már az egyik legnagyobb szupersztár jelölt, és úgy minden ilyen ért, bármennyire hülye is legyen, hogy van egy kicsi ilyen kis mag elrejtve, ami remélem, talán mondhatod is, hogy valami némi igazság van benne, de nyilvánvalóan, hogyha az teljes kontextus nézed, akkor az egy baromság. Tehát itt ugye Wiggins szokták leginkább előhozni mostanában ezek az utálók, hogy hát ilyen 30 milliós All-Star, és ő a negyedik legjobb, vagy ötödik legjobb játékos, vagy negyedik inkább.
Hát a döntő alapján meg mondjuk második.
Persze, a döntőben igen, második legfontosabb volt szerintem is. De hogy ki a fene gondolt ezt Wigginsről? Ugye én pozitívabban álltam hozzá, azt mondtam, hogy hát még sose láttuk ilyen szerepbe, hát ha jó lesz. Mert tényleg soha nem játszott előtte, szegény hülye, eléggé gyenge csapatokban volt, ráadásul kifejezetten, hát ő azt hiszem játszott még konkrétan first option Beasley mögött, talán akkor ott volt azon a csapaton?
Fú, ezt nem hiszem, de abban biztos vagyok, hogy első számú opció, ugye Levine előtt az volt ő, tehát...
Igen, lehet, hogy Beasley igen előrébb volt, vagy előtte volt, minden esetre igen, tehát annyira szervezetlen csapatokban játszott, és egy olyan szerepben, amiben igen, és persze kudarcot vallott, hiszen első helyen draftolták, nem felejtsük el. És persze, mint első számú pick, ő azért valamilyen szinten egy bust. Hiába lett All-Star, ha valaki lehet úgy is bust, hogy All-Star lett első pickként, akkor szerintem az ő, mert mindenki, abszolút mindenki azt várta, hogy ő egy korszakos szupersztár lesz az NBA-ben. És ugye ennek soha nem került a közelébe, és soha nem is fog a közelébe kerülni, de mindenki leírta utána tényleg, és ezért hülyeségek ezek az érvelések, hogy hát itt van még Wiggins is, mint luxus. Hát igen, ez így alakult, de ki a franc bízott ebben? A Warriors meghúzott egy olyan cserét, amivel ugye nem mellesleg Kumingát is behúzták, hát ugye közben megint bizonyítják, hogy drafton is rohadt jól tudnak, és ugye ők adták meg a lehetőséget Gary Paytonnak is, nem beszélve ugye Kevon Looney-ról, és ha már róluk beszélünk hármajukról, ugye Kevon Looney, Gary Payton, és még mellette Otto Porter Jr. is ugye unrestricted free agentek lesznek, tehát korlátozás nélkül szabad ügynökök, úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, hogy visszahozzák-e őket. Szerintem maximum 2 fognak visszahozni a 3-ba. Minden esetre rengeteg luxus adót fizetnek, enélkül nem biztos, hogy nyertek volna, ezt azért ne hallgassuk el, de mellette ezzel párhuzamosan hihetetlen szakmai építkezés folyik a draftról kezdve, a legalacsonyabb ugye szintről, a játékos megfigyelésen keresztül, és nyilván egy rohadt jó rendszer van. Gyakorlatilag az új Spurs a Warriors, és ennek a jelentőségét és értéket alábecsülni szerintem nagy baromság lenne.
Így van, és azt is meg kell nézni, hogy a Spurs-el való párhuzam egyébként, a 2014-es Spurs-el való párhuzam ebben is hihetetlen, hogy ugye sok év kihagyás után vissza tudtak térni. Már némely játékosuk hanyatlik ahhoz képest, hogyha Clay-re gondolunk, és tudom, hogy nem ő tehet róla, de a párhuzam miatt hozom így föl. Szóval...
Svia Stepp is van, tehát ugye tudom, persze, hogy zseniális döntője volt.
Ja, talán a Grizzlies ellen meg végig szenvedett, például.
Tehát nyilvánvalóan nem olyan jó játékos ő sem ma már, mint egykorom volt, de a döntőben ő volt Torrey magasan a legjobb játékos, ez nem kérdés.
Igen. Szóval itt sok ez a párhuzam, ugyanakkor azt is vegyük figyelembe, hogy ha ő nekik most a nyári építkezést, vagy a további építkezést kell nézni, akkor ugyanúgy, ahogy a Bostonnak is minden érve megvan amellett, hogy nagyjából lesz csak egy kicsit jobban, a Golden State-nek is, mert nem várható automatikusan az, hogy jön majd a Kawhi Paul George páros, és akkor a Clippers mindenképpen jobb lesz, mármint kiemelkedő, vagy hogy a Suns megint egy kiemelkedő alapszakaszthoz, és utána a playoffban is kiemelkedőek maradnak. Vagy hogy a Memphis automatikusan még egy ekkorát lép előre, mondjuk az rohadt ijesztő lenne, szóval az tényleg nem is reális, mint amit ugye az előző évről erre tett. Tehát, hogy ezek nem automatikus dolgok, nem biztos az, hogy nem lesz még egy-két ilyen lehetőségük, amikor egy nagyjából együtt kavargó élmezőnyből ők az intelligens védekezésükkel és a bajnoki tapasztalatukkal ismét ki tudnak emelkedni. És hozzáteszem, ha mondjuk csak konferencia döntőbe jutnak a legközelebbi évben, az is egy nagyon szép teljesítmény lesz, mert ahogy a Bostonnál is meg kell énekelnünk, hogy milyen sokat kihoztak ebből a csapatból, mondjuk már el ezt a Warriorsnál is. Mert persze vagdalkozhatunk azzal, hogy mennyi luxusadót fizetnek, a Nets is bármikor ennyi luxusadót fizet, a Lakers is, több csapat van, még a kisebb piacú csapatok közül is, ugye a Memphisnek most olyan drága, vagy hát gazdag a tulajdonosi köre, hogy ők mondták, hogy egy idő után majd gyakorlatilag végtelen luxusadót hajlandóak lesznek fizetni, ha az a csapat bajnoki címeket hoz. Tehát nem mindenki Houstonban van, ahol a gyakorlatilag bajnok esélyes csapatodnak megmondtad, hogy cseréld el ezt és ezt, mert szeretnénk luxusadó alá menni. Örülhetne ennek szerintem mindenki, hogy vannak ilyen tulajok. Egy, kettő, ez nem európai foci, tehát itt azért szabályok vannak, nem lehet csak úgy építkezni. Nem igazolhatsz le egy random 20 milliós játékost azért, mert te hajlandó vagy sokat fizetni, hiszen ugye nem lesz sapka alatti helyed. Szóval akik ezt mondják, azok nem is igazán értik szerintem az NBA működését. És a Warriorsnak ki kell tartania most, ha Lakop hajlandó erre, akkor meg kell tartani minimum Looney-t és Paytont. Otto Portert valószínűleg így vagy úgy lehet majd pótolni, és szerintem a jövő évet is szét kell load menedzselni az alapszakaszba, csak az a lényeg, hogy nagyjából a 3-4-5. Helyre érjenek be. És nem is hiszem, hogy ez a csapat már képes lenne 65 győzelmes alapszakaszra feltétlenül, mert Curryt tényleg load menedzselni kell, Thompson tényleg, és szerintem Green se árt, úgyhogy ő nekik is ez a run it back baby, és próbáljanak még egy-két apróbb darabkát előszedni, és nyilván Kumingának pedig jóval nagyobb játékidőt adni jövőre. Szóval itt se érzem azt, hogy drasztikus változások lesznek.
Ja, itt egyetemen nem. Kérdés az, hogy megadod-e a hosszabbítást Jordan Poole-nak és Wigginsnek, és visszahozod-e melléjük Paytont és Looney-t egy nagyobb szerződésre, mert szerintem erre viszont annyira egyértelműen nem a válasz. Tehát az egy, én nem is tudom az összeget, tehát, hogy, de az egy olyan horribilis cap lenne, vagy egy olyan horribilis payroll lenne a jövőre, ami szerintem meg se közelítenénk utána soha, gyakorlatilag, vagy nem tudom, 50 évig nem, amikor már nem tudom, 300 millió dolláron lesz esetleg a sapka.
Igen, de Wigginsnek ugye jövőre még van szerződése.
Igen, de ugye már kvalifikálnak, és már énekelnek ugye az öltözőbe Poole-al arról, hogy
jó, igen.
Jön a money truck. Tehát ők nyilván aláírnának most egy 4 éves hosszabb szerződést. 4 éves, nem is max, de mondjuk Wiggins szerintem aláírna most egy 4 év 100 milliós szerződést. Csak
hát az még tök jó, mert most 33 milliót fog jövőre keresni, igen. Ha belegondolsz.
Szerintem aláírna. Szóval nem tudom, hogy most előre odaadják-e. Én nem, tehát azért minek van egy határa, én nem adnám oda előre most még, hanem megpróbálnám ugye megint megnyerni. Kumiga, ahogy mondtad, abszolút egy nagyobb szerep neki kinéz, és meglátjuk. Mert ugye az a baj, hogy Clay ugye full cserélhetetlen lesz, tehát ott szerintem nem tudsz abba gondolkodni, hogy mi lesz Draymondnak, milyen szerződése van?
Szerintem Draymondnak, de mindjárt megnézem neked, meg is van, igen. Tehát neki 24-ig van szerződése, igaz, hogy az player optionös.
Clay-nek meg ugye szerintem még a 24-25-ös szerződése is van, 40 millió kb. Igen, tehát Steph és Clay adott, nyilván amúgy se szeretnéd őket megbontani, de Clay ideális esetben azért idővel ugye hatodik emberbe menne vissza, akár már mondjuk 2 év múlva jövőre meglátjuk. Mindenesetre ugye a run it back stratégia lesz, nem kérdés. Én azt nehezen tudom elképzelni amúgy, hogy kitömjék mondjuk Looney-t is és Paytont is. Tehát azt azért el tudom képzelni, hogy ők a piacon nagyobb összeget megkapnak, mint a Warriors-tól. Engem az meglepne, hogyha Looney-nak adnának egy évi 12-15 milliós szerződést, amit elvileg ér a piacon. a mostani playoff játékával, nem?
Hát igen, tehát a 10-12 minimum. Paytonnak meg ugye az ilyen típusú játékosoknak a Caruso szerződést kell nézni, és kíváncsi vagyok, hogy azt odaadná a Golden State Warriors.
Nem tudom elképzelni. De ne írjuk le ugye Lékobot, mert eddig mindent kifizetett.
Igen.
Rá már nehéz azt mondani, hogy van az a szint, amit nem fizet neki. Persze ugye, tudjuk, hogy van.
Nyilván az a legfőbb kérdés, gond, hogy már apron fölött vannak, akkor már a sign and trade sem jöhet szóba, tehát jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem nagyon tudnak majd sehogy sem ilyen játékost pótolni. Ha csak nem sikerül megint összekukázni egy Gary Paytont, mert ez egy félelmetesen nagy bravúr volt, hogy a nagyjából ötödik legfontosabb rotációjátékosukat a döntőben gyakorlatilag úgy szedték össze, hogy az a játékos bejelentkezett videó elemzőnek.
Igen.
Hát ez hihetetlen bravúr, ezt el kell ismerni. Jó, bármi más még esetleg a Warriors búcsúval kapcsolatban?
Most gyorsan hasraütésre. Ismételnek jövőre, vagy nem?
Hát, hasraütésre biztos van rá egy 10% esély, de hasraütésre nem. Ez nem egy újabb dinasztia kezdete, vagy ilyesmi, ez egy fantasztikus sztori, és még durvább sztori lenne, hogyha ismételni tudnának, de ehhez nagyon sok szerencse kell.
Ha embereket ismételnek a jövő évi nyugaton, amit várunk, akkor nem tudom, Steph akkor top 6, mert én most már odarakom a top 10 környékére, a Warriors pedig, hát nyilván nem éri el a 10 év alatt 6-ot nyerő Bulls dinasztiát, de közelebb kerül hozzá.
Igen.
Akkor és utána azt mondanám, ha még egyet nyernek a következőben, akkor viszont ide nekem a Warriors mindenkivel szembe, és Steph pedig top 5.
Ezt majd akkor elmondom, hogy ez ne bennem hogy alakul. Azt tudom, hogy jövőre még egyértelműen a bajnok esélyesek között kell őket emlígetnünk, és ezen az se változtatna, ha most jelentős darabkákat veszítenének, mert annyira hisz az ember ebbe az organizationbe, ugye a rendszerbe, ami megtalálja a Gary Paytonjait. Persze néha nem egy év alatt, és ez nem automatikus. Szóval ezért mondom, hogy nem.
Vannak eszetek. Tehát van egy Wiseman, akinek oké, most az értéke nem biztos túl magas, és van egy Kuminga-d, akiből bármi lehet még. Akár sztár is.
Igen, szóval ezeket meglátjuk, és szerintem a Warriors drukkerek számára is az egyik legizgalmasabb része az, hogy van egy fiatal mag is, aki talán párhuzamosan fel tud annyira fejlődni, hogy az őrségváltás ne úgy nézzen ki, hogy 4 év a purgatóriumba. Úgyhogy erre minden esély megvan, nagyon kíváncsi leszek. Arra is
nem lehet rossz Warriors fannak lenni.
Igen. Arra is kíváncsi leszek, hogy Steve Kerr, mert most már ugye az egyik legrégebb óta ott lévő edző, hogy Steve Kerrnek ez az uralma, ez meddig tart majd, mert lehet, hogy ő lesz a következő Greg Popovich, ha már hasonlítottuk a Spurshoz. És tudjuk, hogy Popovich tanítványról is van szó, szóval.
Vagy a következő Phil Jackson, ugye Page abban a szempontból még jobb talán, hogy neki is volt játékosként is ugye bajnoki címe, mint ahogy Körnek is van egy Rohedli ráadásul, és most már kezdi behozni a lemaradást, azt hiszem, sőt, talán be is állította, lehet, hogy 4-4 van neki? Játékosként is 4-et nyert, és most már edzőként is?
Nem, játékosként 5-öt nyert, és
5-öt nyert, igen, akkor ott még az, igen, akkor így van neki 9 összesen. PG-nek meg 10 van, ugye, mert nyerte egyet a Knicks-szel, és 9-et.
A Bulls-szal és a Lakers-szel.
Többet nyert, mert 6-ot nyert a Bulls-szal, 3-at nyert először a Lakers-szel, és utána még 2-t nyert a Lakers-szel.
Így van.
Az kemény azért. Akkor még van hova fejlődni. Az mennyi, azt gyorsan számoljuk, ugye 6, meg 3, 9, meg 2, 11, 12 gyűrű. Az nem rossz.
Igen, az ugye.
Nem lehet, hogy 11? Egyébként, mint hogy a könyvcíme az lenne, hogy 11 Rings.
11 Rings a könyvcíme, igen, tehát az edzői igen, 11 gyűrű.
De ja, csak, ja, és akkor abban nincs bele számolva.
Igen.
Én simán ráraktam volna, és azt mondtam, hogy 12. Jó, ez miért ne számoljuk?
Zoli marketing tanácsai Phil Jacksonnak. Én szerintem nagyjából elbúcsúztunk a Golden State-től. Kedves hallgatók, egészen elképesztő időszaknak nézünk elébe. Azt gondolom, hogy picit már az ember belefásul a legvégére a playoffba is, de aztán tudja, hogy jön a draft, amit természetesen megelőz majd egy nagy adásunk, ezt hétfő este vesszük föl, vagyis akár éppen ebben a pillanatban, amikor hallgatod ezt a podcastet, kedves hallgató, szerdán jön majd ki, és utána természetesen lesz draftot valamennyire értékelő adás, jön majd a hol járunk? 2018-as fantasztikus draftnak, igen, az újra draftolós adása, még ugye a free agency előtt, mert ők lesznek most ugye korlátozott szabadügynökök, és aztán pedig már rákanyarodunk ezerrel. Egyrészt a hírekre, amiből most sokról nem beszéltünk, például arról, hogy Kenny Atkinson meggondolta magát, meg egészen fantasztikus dolgok történnek továbbra is az NBA-ben, egy másodszor pedig arról, hogy közeleg a free agency, amit most már lehet, hogy át kéne nevezni majd sign and trade agency-re, mert lassan már csak úgy váltanak a csapatok, meg a játékosok. Jó, tehát lesz program bőven a következő lesz. Két hétben is.
Közben megnéztem, kétszer is nyert játékosként Phil a Knicks-szel, úgyhogy ja, összesen van az embernek 13 gyűrűje. Az nem rossz.
Lábújjára is kell, jut.
Ahhoz még kell Körnek egy párat nyerni. Várom a mai adást, miről beszélek, ugye, ahogy mondtad, ma felveszük az NBA mock draft adást, és az lemegy még a héten, szintén mondtad talán, folytatjuk még a keleten-nyugaton díjakkal, és aztán majd ugye jön az igazi free agency, amit szintén mondtál, ami ugye a sign and trade agency, és remélem, hogy a sign and trade-ek között nem lesz ott Jalen Brunson barátunk, ha csak nem jön vissza valami nagyon-nagyon jó csomag érte, de nem gondolnám azt, hogy a Knicks például a fele királyságet oda akarja adni egy sign and trade-ben. Ha mégis, akkor szerintem mi partnerek leszünk, remélem.
Na igen, hát ha már cseréltetek Woodért, amivel szintén valamikor beszélnünk kell, úgyhogy akkor köszönöm szépen, Zoli, hogy ma is itt voltál, és hát akkor már készülhetünk is a következő két hétre.
Így van, örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszi szépen, hogy velünk tartotok, azt is, hogy ilyen sokan támogattok minket Patreonon, és akkor jön az év egyik legmelósabb és legnagyobb adása, szerdán hallhatjátok este felé, úgyhogy azzal várunk legközelebb titeket. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.